Amikor ezt hallották, tudniillik a sokaság, aki összegyűlt az első pünkösdön, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien, Jézus Krisztus nevében bűneitek és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké. Sőt, mind azoké, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek e beszédnek, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, pünkösdöt ünneplő gyülekezet, kedves konfirmandus testvéreink, barátaink! Konfirmációban azt tanultuk, hogy a pünkösd a Szentlélek kitöltésének az ünnepe, az egyház születésnapja, és azt is tanultuk, hogy ennek a Szentléleknek már a keresztelésünkhöz is volt köze. Valami módon a keresztelésünkkor is ott volt. Benne volt abban a döntésben, hogy minket megkereszteljenek, és valami titokzatos módon már a mi megkeresztelésünkkor is ott volt. De mégis hogyan kell ezt elképzelni? Hogyan kell elképzelni azt, hogy az embert, amikor megkereszteli kisgyerekként, vagy éppen már nagyobb korban, hogy valami módon a Szentlélek már akkor is ott van. Volt egy híres balettáncos nő, aki hívő családban nevekedett föl, és neki is volt egy hasonló kérdése, ugyanis az édesapja gyakran elmesélte neki, buzgó, kicsit romantikus lelkű, hívő emberként, hogy milyen volt az, amikor az ő kislányát megkeresztelték. És elmesélte, hogy milyen tündéri kis ruha volt rajta, fölidézte, hogy milyen szép idő volt aznap, hogy sütött a nap, hogy milyen virágok voltak a templomban, hogy milyen énekeket énekeltek, és csodálatos módon még azt is fel tudta idézni ez az édesapa, hogy miről szólt a prédikáció. A nosztalgiázást mindig a következő mondattal zárta, azt mondta, ó lányom, azon a napon ott volt a Szentlélek a templomban. Kislányként sok fejtörést okozott neki, hogy elképzelje, hogyan is volt ott a Szentlélek a templomban. Vajon az orgona sípokban volt jelen, hiszen azok olyan szépen szólnak, vagy a színes üvegablakokban, vagy valahol a karzatról figyelt, vagy az úrasztala fölött lebegett. 40-es éveiben járt ez a nő, amikor elveszítette idős szüleit egy balesetben, és hazautazott kis városkájába, amit ritkán tett meg, mert elfoglalt művész volt, és amint gyermekkorának temploma mellett elhaladt, késztetést érzett, hogy bemenjen oda. Leült egy padba, magába roskadva figyelt maga elé. És a lelkész felesége, aki éppen a templom konyhájában tett-vett, felismerte ezt a lányt, és jól tudta azt is, hogy mi történt a szüleivel, hogy milyen friss ez a tragédia. Odaült hát mellé, kezét rátette a vállára, és együtt imádkoztak. Ez a híres balettáncosnő ezután így nyilatkozott, most már tudom, hogy hol van a Szentlélek a templomban. Most már tudom, hogy hogyan van ott. Vannak közöttünk nem egyen, nem ketten, akik épp a veszteségek közepette tudták meg, hogy hol van a Szentlélek a templomban. Tudom, hogy vannak közöttetek olyan özvegyek, akik mikor átélték az ő fájdalmukat, és valaki imádkozott értük, akkor tanulták meg egy életre, hogy kicsoda a Szentlélek. Abban a reménységben vagyunk, hogy a mi konfirmandusainknak nem kell várni az ő özvegységükig, hanem az Isten megszólítja őket valami titokzatos módon egyszer átöleli őket, és ők is megtudják azt, hogy kicsoda a Szentlélek, akiről már tudják, hogy a keresztelésükkor is ott volt. A felolvasott történet szereplői, az első pünkös szereplői jeruzsálemi zarándokok, akik az akkor ismert világ minden részéről jöttek, és akikről azt lehet tudni, hogy sok reménytelenség, aggodalom terhelte őket, és a történetből kiderül, hogy hamarosan hihetetlen erős bűntudat is terheli őket. Olyan embereként mutatja be a Szentírás ezeket a zarándokokat, akik mikor hallgatják Péter beszédét, egyszer csak a valósággal szembesülnek, a kozmetikázatlan, a pőre valósággal, és egyszer csak megértik azt, hogy kik is ők, és úgy élik ezt át meg, mint a szíven döfték volna őket, és egyszer csak azt is megértik ebben a helyzetben, a valósággal szembesülve, a szinte elviselhetetlen valósággal szembesülve, hogy kicsoda a Szentlélek. T.S. Eliot nevű író írja azt, hogy az emberek túl sok valóságot nem bírnak el. Nem bírnak el túl sok valóságot saját magukkal kapcsolatban, nem bírnak el túl sok valóságot a gyermekükkel kapcsolatban, nem bírnak el túl sok valóságot saját népükkel kapcsolatban. És erre a felismerésre épül a televíziózás is. Egy humorista a 70. születésnapján barátai körbevették őt, és feltették neki a kérdést, hogy kedves barátunk, hogy szeretnéd, hogy a 100 év múlva az emberek mit mondjanak rólad? És ő pedig azt mondta, hogy nos, én azt szeretném, ha azt mondanák, ejha, milyen jól néz ki ahhoz képest, hogy 170 éves. A viccet félretérve, sokszor valóban úgy élünk, mint akik nem hajlandók a valósággal szembenézni. Tegnap délelőtt egy magzatvédő aktivista kezdeményezésére egy menet vonult a két templom érintésével a kórházhoz. Útközben meg nem született gyermekek neveit olvasták föl, és minden év után kongott egyet a harang. Szó szerint ütős élmény volt. A valóság ütötte meg az embert. Ez a valóság, amiből sokat nem bírnak el az emberek. Nem is voltunk 10-nél többen ebben a menetben. És tudja ezt az Isten, tudja nagyon jól, hogy keveset bírunk mi el az életnek az igazi valóságából. Tudja ezt az Isten, tudja, ami Urunk Jézus Krisztus ezért küld nekünk bátorítót. Ezért küld nekünk vigasztalót. Ezért küld valakit, hogy amikor összeroskadunk, akkor átöleljen bennünket. Azért küld bátorítót, hogy megvalljuk a mi bűnünket, hogy kimondjuk a mi félelmünket, hogy meggyógyuljunk, hogy ne maradjunk betegek. Sőt, azt is ígéri, hogy színültig megtölt bennünket az ő lelkével. Mert tudja, jól tudja a mi Urunk, hogy az üres szív, az értelmetlenségnek, a hiába valóságnak kitett szív mennyit szenved, betölt bennünket. Sőt, nem csak betölt bennünket, hanem örömmel tölt be bennünket. Isten nem feledkezett meg arról sem. Ami Urunk Jézus Krisztus jól tudja azt, ezért elküldi az ő szent lelkét, hogy mennyire szomjazod az örömöt a mindennapi szomorúságait között. Hogy már inkább azt mondod, olyan ritka az öröm, hogy az én életem alapvetően a szomorúságról szól. Hát vigasztalót küld, aki a válladra teszi a kezét. Olyat, akire igaz, megismerteted velem az élet útját, és betöltesz engem örvendezéssel. Megismerteted velem a valóságot, megismerteted velem az igazságot, és mégis betöltesz engem örvendezéssel. Sőt, nem csak azt ígéri, hogy megtölti a mi szívünket, hogy örömmel tölti meg, hanem azt is ígéri, hogy visszaadja azt az örömet, amit már elveszettnek hittél, amiről már régen lemondtál. Tavaly ősszel voltunk egy alfás hétvégén, és azért merem elmondani ezt a történetet, mert az érintett nincsen itt, és egyik kedves testvérünk mesélte aztán hónapokkal később, hogy hogyan élte azt meg, amikor éppen Mikulás napján voltunk ott, és Mikulás reggelén minden ajtó előtt ott volt egy kis csoki Mikulás. És hát ez a vártnál is nagyobb örömet váltott ki a nem éppen fiatal összetételű társaság körében. És elmondta ez a kedves asszony, hogy ő nem régen özvegyült meg, és épp arra gondolt, hogy ebben az évben Mikuláskor ő már ilyen gyermekes örömöknek nem áldozik, hogy csoki Mikulást vesz a rokonainak, családtagjainak, mert már meghalt az ő férje. Amíg élt, akkor még mindig gondolt arra, hogy oda tegyen neki egy kis csoki Mikulást Miklós napjának reggelén. És most, amikor ott látta, éppen amikor már lemondott erről, éppen amikor ilyen gondolatai voltak, kinyitotta az ajtót, és ott látott egy kis csoki Mikulást. Ez a Szentlélekről szóló hétvége volt az Alfán, és azt mondta, hogy ekkor értette meg, hogy semminek nincsen vége. Hogy az Isten jól tudja azt, hogy nekünk milyen kedvességre, milyen örömre, milyen szeretetre van szükségünk. És ő gondoskodik róla, elküldi az ő szent lelkét, elküldi a testvéreket, és közösséget teremt, ahol mindez megélhető. A Szentléleknek a jelenléte arról beszél, hogy nincs lehetetlen. Benne is által az újjáteremtés csodáját tapasztaljuk, ami sokszor a semmi ágán hoz gyümölcsöt, a romokból teremt újat, a lemondás, a rezignációból hoz elő valami újat. A pünkösd, a Szentlélek az Istennek az utolsó utáni szava. Az utolsó szava az Jézus Krisztus volt, hiszen elküldte a prófétákat, elküldte a törvényt, elküldött bölcs embereket a világ minden részén, hogy mondják el az embereknek, hogy kicsoda ő, és aztán, amikor ő rá is nemet mondtak, utolsó utániként elküldte a szent lelket. Éppen ezért te se add fel sohasem, mert amikor azt gondolnád, hogy már végképp lezárhatsz valamit az életedből, akkor egyszer csak bekopogtat a szent lélek. Az elmulasztottnak gondolt alkalmak után is van még lehetőség az újrakezdésre. És mindez nem csak egyéni szinten történik, és ez az igénynek a második fontos hangsúlyos üzenete, hanem a közösségeinkben is. Tudjuk, hogy az apostolok cselekedetéről írott könyv néhány évvel a jeruzsálemi templom lerombolása után jelent meg, akkor kezdték el olvasni, és olyanok kezdték el olvasni, akik túlélőik voltak a rómaiak vérengzésének. Zsidók, Jézus követő zsidók, pogányokból lett keresztények, mindazok, akik jártak a jeruzsálemi templomba imádkozni, akik átélték azt, hogy felbomlanak közösségek, hogy szétesik minden, hogy szétszélednek, és semmi sem lesz már a régi. És amikor ezt élték át, akkor jelent meg Lukács tollából a Szentlélek ihletéséből fölemlítve számukra az első pünkösnek a történéseit, és arról beszél, hogy a romlás, a veszteségek között is van egy új minta, egy új közösség, egy új értékrend, egy új minősége az életnek. Az Isten nem feledkezett meg arról, jól tudja azt, hogy milyen fontos az összetartozás megtapasztalása, a testvériség megtapasztalása. Milyen fontos az egy ellenséges környezetben, amikor a lépcsőházban mindenki csak sustorok körülöttem, hogy valakivel mégis egy legyek, valaki, akivel együtt meg tud erősíteni a Szentlélek, hogy milyen fontos az, hogy fölemelkedjen az én lelkem, amikor egy szívvel, egy lélekkel tudunk énekelni és megvallani a mi hitünket, és egymás rendelkezésére állni. Akik voltak Debrecenben most május 22-én, azok megerősíthetik, hogy micsoda erő volt abban, amikor elindult a tűző melegben az a 15-20 ezernyi fős tömeg, hogy Debrecen utcáin körbe járva jelképesen bejárja a Kárpát-medencét, és egyesítő menetben fejezze ki a szeretetét, fejezze ki a bocsánatkérését, fejezze ki az odafordulását saját testvéreihez. Beszéltem kárpátaljaiakkal, akik elmondták, hogy ők többszörösen kisebbségben élő nemzet és egyház. Egy olvadó kis jégtáblácska, akiket Ukrajnában szektársoknak tartanak, idegeneknek tartanak, mert magyarok és reformátusok. És hogy nekik micsoda sokat jelentett az végre valami pozitív, felemelő dolgot megtapasztalni, az összetartozásnak az erejét megtapasztalni. És átélni azt pünkös táján, hogy létezik ez az erő. És ezzel elérkezünk egy fontos kérdéséhez a pünkösnek, a jövő, a jövendő kérdéséhez. Mi lesz az egyháznak a jövendője? Mi lesz velünk, kiskolasi református gyülekezettel? Érdemes föltenni ezt a kérdést az egyház születésnapján. Jól tudja azt az Isten, hogy a szívünkben aggodalom van. Mi ismerjük a statisztikákat, ő meg még ráadásul ismeri a szívünknek a mélyét is. Jól tudja, hogy bőven van okunk az aggodalomra. Mégis azt mondja, hogy nem szabad most legfőbb gondá tenni az önmagunk megőrzését, hanem egy dologra kell odafigyelnünk, hogy éljük meg azt, aminek a mintáját, az új mintáját az első gyülekezet életében látjuk, a szeretett közösséget, hogy legyünk testvérei és barátai egymásnak, merjük ezt megtenni. A minőség azzal, hogy van hat, és azzal, hogy van jövőt mutat. Holnap kirándulni megyünk, és én boldog vagyok, hogy ez a kirándulás most már hozzá tartozik a pünkösdi ünneplésünkhöz, a mi egyházunknak a valóságához, mert ebben megéljük azt, hogy érdemes bátran adni és bátran elvenni, bátran adni barátságot, bátran adni testvériséget, és ez mindig egy bátor lépés a jövőbe. És boldog dolog az, amikor az egyház közösségében nyíltak tudunk lenni, barátságosak az idegenekkel is. Egyik lelkész mesélte, hogy a fiával sétálgattak az utcán, aki teológiai hallgató volt, ritkán adatott meg, hogy együtt legyenek, ezért elmentek egy kicsit sétálni Budapest utcáin, és arra gondoltak, hogy most már olyan sokat voltak kint, megéheztek, milyen jó lenne enni egy pizzát, és ott volt egy telefonfülke, nem volt náluk mobiltelefon, és azt gondolták, hogy akkor erről a telefonfülkéből fölhívják a pizzériát, és mire hazaérnek, a pizza is odaér. A telefonfülke előtt ott volt egy hajléktalan ember, aki kéregetett, és azt mondta, hogy tudnának-e nekem adni egy kis apró pénzt. És épp a kezében volt egy csomó apró ennek a lelkésznek, és mondta, hogy tessék, itt van, válassza, amelyik tetszik. Azt mondta erre a hajléktalan, hát nekem azt tetszik, hogy akkor az egészet elkérem. Mondták, hogy jó, van, rendben van, akkor vegye el az egészet. Aztán, amikor ment a hajléktalan tovább, akkor utána szólt a lelkész, és azt mondta neki, hogy uram, ne haragudj, álljon el meg egy pillanatra, én telefonálni szerettem volna. Egyet tudna adni azokból az érmékből? Hajléktalan kinyitotta a kezét, azt mondta, tessék, vegye el, amelyik tetszik. Azt gondolom, hogy ilyen az, amikor van bizalom és van szeretet, hogy még a hajléktalan is tud adni, hogy ne tudna adni. Ilyen az, amikor nyíltak tudunk lenni egymástól, és mindez előre mutat. A pünkösdi gyülekezet az nem ragadt le ott, hogy nem jöttek el a hivatalosok, a büszkék, a jó családból valók, az előkelők és a fontosak, hanem úgy tesz, mint Jézus példázatában a király, aki miután a hivatalos vendégei nem jöttek el, elküldte szolgáját az útszélre, hogy hívja a koldusokat, a csonkabonkákat, hogy jöjjenek el a vendégségbe. Nem jótékonyságból, hanem hogy barátkozzon velük testvérként, hogy legyünk most már ezentúl így az egyház. Holnapi napon egy buszra való lakó is jön a fogyatékos otthon lakói közül, ők is szeretnének velünk együtt lenni a pünkösdi gyülekezeti napon, fogadjuk őket így ilyen szeretettel. És nekünk nem a politikusoktól vagy egyházi vezetőktől kell feltétlenül várnunk az útmutatást a jövőre nézve, hanem a Szentlélektől, akiről tudjuk, hogy fújja, hová akar, aki a mi véneinket és a mi ifjainkat is megáldja azzal, hogy álmokat és jövőt álmodjanak, hogy még a szolgák és a szolgáló leányok is profétálnak. Isten adja, hogy mi is lehessünk ezek a fiak és lányok, lehessek mi ezek a szolgái az Istennek, akinek megadatik, hogy a lélek enged jövőt álmodni. Szükségünk van erre, és ezt jól tudja az Isten lelke. Végül Szikszai György szavaival hadd fejezzem be. Minek utána azért amaz első keresztény pünkösdben oly nagy mértékben kitöltötted a te szent lelkedet, én is pünkösnek napján szent lelket kérek te tőled. Nem kérem az ő csodatevő ajándékait, mert azok nem szükségesek az én idvességemre. Azt kérem, hogy ő szenteljen, jobbítson, igazgasson, erősítsen, vigasztaljon. Azt kérem, hogy ő tanítson engem imádkozni. Sőt, hogy ő maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal. Azt kérem, hogy szerezzen én bennem lelki örömet. Isten iránt és atyafiúi szeretetet. béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékletességet, és kérem, hogy vigyen nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresztényi tisztemnek gyakorlásában. Amen.